Köszönöm szépen a segédletet. Ezek szerint tudjátok a figyelemmel kísérni azt, amit próbálok nektek majd megfogalmazni. Ez egy mai előadásom, amelyekhez menet közben, hogyha van esetleg kérdésetek, vagy felmerül gondolatotok, akkor nyugodtan meghívhatjátok az előadást, mert akkor lehet, hogy ott aktualizálódik valami, ami abból a bizonyos néhány pontból nem derül ki, de mégis ez szükséges itt most helyre raknunk. Tehát azt megköszönöm, de lehet majd a végére is gyűjteni a kérdéseket, vagy pedig a hozzászólásokat menet közben. Én arra szabad vagyok, hogy megálljak. A címet egyrészt kaptam, hogy a kapcsolatok itt a leghangsúlyosabbak ebben az előadás sorozatban, és nagyon helyesen és jól rögtön az első lépésben önmagunkkal kezdjük, mert akaratlanul, ha önmagunkat kellőképpen nem ismerik, akkor a kapcsolatrendszerünk is ennek a hiányosságában épül ki, a hiányos önismeretnek a függvényében, vagy olyan tudatalatt, de mégis működő mechanizmusoknak az eredményeként, ahol reflexszerűen vannak nekünk megoldási stratégiáink, amik általában lehet, hogy jók, de nem mindenhol. És akkor már is lehet látni ezt, hogy ez sokkal te bonyolultabb, hisz vannak helyzetek, amik vagy nagyon rövid idő alatt szükségesek a megoldásra, arra, hogy eljussunk, és így megterhelhetnek bennünket fizikailag is, érzelmileg is, és ebből adódóan esetleg olyan feszültségeket élünk meg, amik nem megszokottak az életünkbe, és ezek esetleg megriasztanak bennünket, vagy pedig fel tudjuk venni ezekkel is a harcot, hisz vannak olyan események, történések, amik rajtunk kívülállóak, és nem tehetünk róla, de megtörténnek az életünkben, és ez nem csak a jelenünkre vonatkozik, hogy ott, ahol a döntés szituációk elé kerülünk, hanem a múltunkban is ugyanez a jelenség megvolt. Ez azt jelenti, hogy mindegyikünk valamikor elindult az életbe, valamilyen közegben, és ennek az alapján vagy megerősödtek benne bizonyos tulajdonságok, vagy elnyomódtak benne vagy bizonyos természeti tulajdonságok, és mindezekkel együtt érkezünk abban a korban, abban a jelenben, amiben gyakorlatilag önmagunkat megéljük, azaz itt és most. És emellett pedig hangsúlyos az a dolog, hogy az itt és mostban találkozunk azokkal az élet kihívásokkal is, amik pedig bennünket arra tartanak, hogy mi magunk aktivizálódjunk. És ezek az aktivizálódások vagy hipermódon indul, azaz, hogy nagyon túl aktivizálja magát valaki, valaki pedig abszolút nem aktivizálja magát azon a ponton, amikor kellene, hogy aktivizálja magát. És itt rögtön érezzük azt, hogy valami olyan történik, ami személyben érthető, viszont a jelenség, amikor a megoldásnak a születésének kellene megtörténnie, az valahol kívül reked és tolódik. A címből adódóan én most nagyon szűken csak a vágyra, és nagyon keveset mondva a célokról, és a hit aspektusába próbálnám ezt valahol belehelyezni, mert a vágyainkhoz is ennek van köze. Tehát egy vágyunk, ha mélyen önmagunkban nézünk, Istenre is mutathat. És lehetnek jók is a vágyaink. Na most ez általában nem így szokott történni, mert úgy érzékelem a beszélgetéseim alapján sokszor, hogy az a szocializált környezet, amiben mi éljük a saját hitünket, vallásosságunkat, olykor valahol ezt a nagyon fontos belső elemet, mint a vágyak, olyan akadályokkal veszi körbe, hogy nem igazán tud aktivizálódni. Az az olyan, mintha lenne nekünk egy kezünk, de nem használnánk. Ahogy én csak hátra térve teszem itt a kezemet, az egyiket nem használom. Másikkal kifejezek, kapcsolatot keresek vele, a saját mondandómmal is próbálom a kapcsolatot keresni, automatikusan. De milyen érdekes, hogyha valaki azt mondaná, hogy ez a kezem mégis ugyanolyan élő, mint ez. És mondanám, ez nem élő, hát itt nincs kéz, ez működik, ezt már fogtam, tapasztaltam, érzékeltem, ezek azok, amik az én részem. Szóval most egy kicsit ilyen szempontból próbálunk bemutatni, hogy van egy másik kezünk is, és a vágyunk az valahol egy kicsit ilyen, amihez egyrészt Istennek van köze, és nagyon jó, hogyha neked is lett kapcsolatod a saját vágyaddal, mert akaratlanul mégis valahol ez utat fog törni magában, és a pszichében is a cselekvésben. Tehát lehet elnyomni, akkor majd ő máshol fog előbújni, de gyakorlatilag működik. Ezért nagyon fontos, hogy aztán bánni is tudjunk ezzel a vágyjal, mert ha nem tudunk bánni, akkor ott vagyunk megint, hogy ki vagyunk szolgáltatva a vágyainkra, és már ezzel rögtön egy dilemmát is tettek, mert szükségesek a vágyak, de nem mindjárhatóak. Itt a mindenható, az jelentette magát, és nekem pillanatnyilag még mind máig Jézus Krisztus az a megváltó, megszentelő Isten kijelentő tökéletes ige, akiben mérem magamat, az értékeimet, a vágyaimat, az érzelmeimet, a gondolataimat, az akarásomat, a dilemmáimat. Tehát innentől sokkal az a dinamikus egység ez az egész, és ezért nagyon örülök, hát, hogy a hit aspektusára is szólhatok, de nem szeretném elszpiritualizálni olyan szinten az előadást, hogy itt csak nem kerülne esetleg elő az, ami a vágyhoz kapcsolódik, úgyhogy erre vonatkozóan akkor léptetném át a következő ábrámat. Ez gyakorlatilag a pásztorált pszichológia, ami azt jelenti, hogy lelkipásztorok által végzett pszichológiai ismeret, mondjuk ezt így röviden, de mindenki másként nevezi meg. Tehát annyiban pásztorál, hogy nem csupán a pszichológia tapasztalatára, felismeréseivel dolgozik, hanem a teológiát is mellé igyekszik valahol párhuzamba helyezni, mert ez a kettő egyben volt még az isteni kijelentésnél is, Jézus Krisztusnál, hisz az Isten megjelent emberben. És a pszichológia az emberről szóló tudomány, tehát azt kell mondjam, hogy van köze az emberhez, az ember pszichéjéhez, és azt is tudjuk, hogy nem mindenható a pszichológia sem, mert hát felismer bizonyos dolgokat, de rendszerezés szempontjából nem minden esetben kerül oda a hangsúly, ahova talán Isten helyezni a hangsúlyt. Tehát ennyivel a két főső ábrával egészed neki az a fajta mérélet, ami a személyiség struktúra, ami alapján gondolkodom itt köztetek most. Ez pedig az, hogy amit látjátok ezen az ábrán, egymás alatt vannak körök. Ezeket bőven ki lehetne tölteni tartalommal, most én ezeket nem fogom kitölteni, mert az idő öregsége nem engedi. Viszont érződik az, hogy így az egészet szemlélve kell nézni az embert. Legalábbis próbálom nézni az embert. És jó, ha magunk is, mikor a belső szobánkba lépünk, akkor igyekezünk ezekben a mélységekben egyre inkább lejjebb jutni, ami alapján egyrészt önmagunk helyesebb megismerése megfogalmazódhat, továbbá a helyes kérés is megfogalmazódhat, amit pedig gyakorlatilag az Isten felé hordozhatunk imádságunkba. Tehát ez egy nem rossz út, ami befele is tudunk nézni, sőt erre az ige is bátorít bennünket, hogy mind a te belső szobádba, és ott csak te vagy és az Isten. Tehát ez egy nagyon megtisztített székkép, és egy nagyon nekik kapcsolatra ad lehetőséget. És ebben a belső szobában esélyen van a kijelentő Isten fele nyitni, illetve vannak, akik azt mondják, hogy menjünk be a belső szobába. De nem a Szent Háromság Istennel jönnek egy spirituális kapcsolatod, hanem esetleg a negatív személytelen transzcendenssel, amit aztán nevezhetünk így vagy úgy, de erre inkább vallási filozófiailag is lehetne választ adni. Ebben a bizonyos dologban van kizárólagosság mégis egy keresztény gondolkodásban, hogy személy szerint nekem, mert lehet, hogy ez nem kötelező mindenkinek, de nincs más út az Atyához, hanem csak én általam, tehát Jézus Krisztus, mint isteni kijelentés, számomra ez elég hangsúlyos arra vonatkozóak, hogy integrálja az én ismeretanyagomat, amit lehet, hogy vallás életanyagot is ismerek, lehet, hogy szimbólumrendszerben is ismerek valamilyen szinten, a kollektív tudatalattiból érkező információk is valahol elérkezhetnek hozzánk, de mindezekben valahol keresem az Istenit is. azt a kijelentést, amit Isten szeretne közölni velünk. Tehát látva mindezt az ábrán, érzékeljük, hogy a psziché mozgása ezen ezt úgynevezett intrapszichés terület, és ebben hiányoznak is azok a kapcsolati rendszerek, amik azért még körülvesznek bennünket és hatnak rán. Ez mostani előadásban nem is raknám, nem is hoztam, és azért nem is rajzoltam bele. Tehát fontos tudnunk azt, hogy van egy szeleszényünk, amiben a lelkiismeret, az ideák, az ideál személy és az értékrend is jelen van. Ez olykor tilt, ez olykor tanácsol, ez olykor nagyon drasztikus is tud lenni, olykor nincs semmi benne, és nincs semmi motiváció, csak úgy vagyok, meg nem érdekel azt, hogy beléd rúgtam, meg hogy rád ragasztottam a ráhúgumimat. Tehát itt alapvető hiányosságok, alapvető viselkedési problémákat tudnak okozni. Na most az intellektus az, amiben a kognitív funkciók el vannak helyezve, amivel még meggondoljuk, mérlegeljük, helyre tettük, stb. Az emóciók és az érzelem és az életérzések, ez már egy olyan kényes terület, ami a jelen közösséget, a Csepitenerben én is benne vagyok, itt életkoromnál fogva hozzátok érzem közel magamat. Az érzelem az egy olyan terület, ami szintén egy kicsit a kultúrásságból is, most már elég ambivalensen, de megjelenik, és hangsúlyozva is van, hisz ezeken keresztül nagyon keményen befolyásolni az ember. Viszont ez az érzelmi területnek a területe nagyon gazdag egy hit szempontjából is, és egy kapcsolatban is. Azért mondom, hogy ez a dolog az, amit ahol már látjátok, be van karikázva, hogy a vágyak ezen a területen helyezkednek el egyrészt, majd a karakter, ami egy jellem, mert jellemez, ami nem is annyira személyiség jellemző egyébként milyen személyiség típus, hanem egy visszatérő elem, ami a döntéshozatallal van kapcsolatban, és ebből adódóan a döntés után a vágy, az akarat és a kitartás, és ebből adódóan egy jellem karakter kezd kialakulni, ami már megszokott, ha téged ismerlek, akkor tőled biztonságban érzem magamat, mert úgy érzem, hogy te egy ilyen ember vagy. Tehát sugározol felén egyfajta karakter jelenséget, vagy pedig vannak olyan életterületek, ahol ezekkel nagyon komoly sérülésekkel tele, és ezt karakterapatásnak is nevezik már ez a pszichiátriai megnevezése, de ahol olyan mértékű viselkedés zavarok tűnnek föl, hogy önmagában a sikeres és jól működő, jól funkcionált emberekről van szó, mégis bizonyos életterületeken nagyon keményen érződik az, hogy egészségtelen az életehez kapcsolatokat veszélyeztet, meg olyan mértékű elhajlások vannak, hogy olyan dolgokat tud funkcionáltatni, amit egészséges, mentálisan egészséges embernél már kétséges, itt olyan feszültségeket generálnak, amit nem tud feldolgozni a lélek, csak úgy, hogyha ez hiányzik. És ha itt nem mennék ebben nagyon bele a pszichopatológiába. És ezek alatt van akkor még az a tudat előtte szakasz, ami a megszéspontja a karakter és a tudatalattinak, ahol szintén értékes információk el vannak rejtve számunkra, és a kollektív tudatalatti, ami mondjuk ez a jungiáns elgondolás, de én magam vallani tudom, mert ezek a vallás lélektani oldalról is végigkövethető, és nagyon gazdag terület, aminek persze az aktivizálása nagyon fontos, hogy életőkezeten belül legyen, illetve Isten kezébe helyezzük mindezt, mert ez bennünk van. Tehát a sejtjeinket, minden, amink létezik, azt nagyon jó tudni Isten kezébe, mert akkor valószínű, hogy abból valami jó ki fog sülni, mert azért Isten az egy olyan személy, aki jó, és ezt el lehet hinni. Most lehet ebben hinni. Na most, hogy jönnek a vágyak a mi élethelyzetünkhöz közel? Ezt ábrázoltam ezen a következő ábrán, ahol gyakorlatilag úgy értem föl, hogy dilemmáink, döntéshelyzeteink. és úgy érzem, hogy a ti időszakotokban ezek meghatározó döntéshelyzetek, és ezek fölött azért nem hozunk olyan gyorsan döntést. Tehát itt valószínűleg a megállásnak is van helye, és a megállásban, a várakozásban vannak valahol helye és ideje annak is, hogy a vágyak is felszínbe kerüljenek. Mert mikor rohanunk, akkor nincs idő igazán jól megfogalmazni sem a vágyamat. Mert annyira csak uralni szeretném azt a helyzetet, azokat a pillanatnyi kihívásokat, tehát ahhoz, hogy igazán döntést tudjunk hozni, és a dilemmát, abban meg kell állnunk, pihennünk kell, időt kell adnunk magunknak, ha kell, külső segítséget folyamathatunk, mérlegelnünk kell, és minden egyéb dolgot meg kell tegyünk, és egy pályaválasztás nagyon sokban befolyásolja a te életednek mondjuk napi 15, napi 8 óráját, 10 óráját, 12 óráját, tehát ez attól függ, hogy milyen a te munkád. Aztán a munkahely választása azt sem mindegy, hogy milyen messze van, közel van, kibírom-e ezeket az együtt járó terheket, ami ezzel jár, vagy nagyon nehéz ezt hordoznom, valóban nem szokták ezt a munkahelyet, igaz, hogy lehet, hogy sokat keresek, de tönkre fog menni a családom. Számtalan kérdések fölmerülhetnek, vagy aztán tönkre megy a családok, ami a világtán szükséges van a munkahelyet változtatnom. Tehát vannak ilyen motivációk is, de mégis nem a anyagi érdekek mozgatnak, de ezt én azt is látom az életbe, tehát, és közben rögtön szólal meg azt, hogy tehát nyalman van, tehát vannak sok minden vegyüléke ebben a dilemmákban és döntéshelyzeteinkben. A párválasztás szintén jó esetben, hogyha párt választunk, azt nem egy-két évre választunk, tehát egy hosszabb lejáratra próbálunk motiválódni, tehát ebből adódóan szükséges megállnunk és átgondolnunk. Aztán van, hogy addig vállalkozunk, hogy ezben elhal mellette a másik, mert az én erre is lehet példán. De akkor azt mondom, hogy be kell szállni önmagunkban, mert azért itt vannak olyan személyes alakadások, amik a nagy vállalkozásokat tudják bennünk generálni, és sose hozunk döntést. Aztán itt megint azt mondom, már hiányosság van a vágyról kapcsolatban komolyan. Tehát ehhez is lesz majd gondolatom. Az egzisztenciális szín megválasztása, mindegyikünk végzett felsőoktatási intézmény, érezzük azt, hogy társadalmilag megbecsülnek, vagy nem becsülnek meg bennünket, ebből adódóan lehet, hogy vannak diszonanciák a saját megélésed szerint, hogy ez hogy van, hogy tudom, hogy milyen képességei voltak, és együtt jártunk, most látom rajta, hogy, én meg azt látom, hogy, ezt hogy rakom el önmagamban, tehát ebben is van egy vágy, hogy én hova szeretném sorolni magamat, szerzetes lesz-e, alsó szinten élő ember lesz-e, vagy egy polgári szintre törekszik, vagy egy arisztokrata szintre törekszik. Ezek már úgy az, hogy van köze, mert ezek nagyon kemény motivációk tudnak lenni szintén. Aztán a szakmai önfejlődés, ez is dilemmák, a mi dilemmáink, hiszen egy munkahelyen, ha azt tapasztalod, hogy te magad az egyetemen egy fejlődő ember voltál a tudományban, szeretted azt, amit tanultál, szeretnél tovább is ezt mélyíteni, ezt az ismeretet, hogy azért mentél arra, nem azért, mert ez volt, hanem volt benne valami vágy is, hogy te szerettél lenni, akkor megint ezek lehet, hogy előkerülnek, hogy én mit szeretnék lenni ezen belül. Még mi az, amit esetleg ismeret szinten magamévá szeretnék tenni. És persze rögtön ott van, hogy most tanuljak, vagy most a gyerekek. Hát itt van egy gyermekem, vagy kettő. És már rögtön, hogy én milyen szerepbe akarom a hangsúlyokat, hova akarom tenni, ez megint elgondolkodtatással fog bennünket, és megállásra fog ösztönözni. Aztán ott van az, hogy még ember, és itt a test és lélek harmóniájában gondolkodó emberről gondolok, hogy igen, felelősek vagyunk, mint szentélek mentomája a testünkért, a testünknek vannak vegetatív funkciói, vegetatív jelei, ezek üzenetértéket is fordoznak sok esetben felünk. Ezeket is jó esetben meghalljuk, jó esetben azt mondjuk, hogy nem érdekel, hogy fáj a szívem, nem is akarok lenni tudomást arról, hogy miért szállít szívem, tehát már addig is akarok belépni a belső szobába, vagy éppen miért reneg a gyomrom, vajon miért. Tehát ezek értékes információk, amikre azért nem kell mindig olyan hangsúlyjal alkotni, de azért azt mondom, hogy ezeknek is van megfogható üzenetei. Ha csak a pszichoszomatikára gondolkodunk, akkor bizony ez megalapozott ismeretként is szólal felé, ami bizony egyenlített tény, hogy a psziché és a szómad egyben van. Tehát ha a pszichét nem gondozod, a szómád is megbetegszik. Ha a szómát nem gondozod, akkor valószínűleg a pszichét is kihatással lesz. Erre a görögök is rájöttek, hogy itt egy benőtt lélek. Tehát valójában a te hordozó szerkezeted, amivel te részt irányítasz, mozdulsz, megjelensz, benyomásokat keltesz, ezek gyakorlatilag mind te vagy, és te jelensz meg. Tehát az ember, a test és a lélek, mennyi időt hagyok a lelkemre, adok-e időt a testemre, szeretem-e a testemet, vagy nem szeretem a testemet, vagy nem szeretek én a lelki dolgokkal foglalkozni, hát olyan racionálisan is lehet gondolkodni, nem kell itt lelkizni. Olykor elhangoznak ilyen kemény gondolatok is, emellett nincs fejlődés. Tehát ennek sokszor az a baja, hogy ez bizony megakasztja a szintet, és közben is te lehet, hogy más gondolna rólad, meg a kapcsolatodról, meg önmagadról is, tehát is maradjunk csak magunkból. Tehát itt is nagyon komoly hibás döntéseket tudunk hozni. És aztán van a kulturális fejlődés, hogy akkor te egy magasabb kultúra igényes felekezd, de kell irányt venni, vagy azt mondod, hogy jó, nekem az alacsony kultúra is, és hát végül is ez a trendi, akkor ebbe kell nekem is bele. Mit számít csak, hogy én olvastam valamikor is Vörös Martit, vagy Jókait, vagy ezek a régmúlt dolgai, nem érdekelnek ezek az értéke, vannak jó értékek, amit érdemes áldozni, stb. Ezek is döntések és döntés szituáció. Kérdés az, hogy a tekintete az antroposznak, az egyén, az embernek fölfele néz, vagy lefele néz, vagy csak előre néz. Tehát ez is egy meghatározó arra néz, hogy merre teszi a lépéseket. Tehát ezzel csak érzékeltetni szeretném azt, hogy mindezekhez a döntés szituációt előhozó élethelyzetekhez sokban kapcsolódnak a vágyak. Vagy a felismert vágyak, vagy a tudatalatt működő, megtörülő úton, de mégis jelenlévő vágyak. És aztán, amit aláírtam a színnek, arra szintén ki fogok térni egy táblán belül, az pedig a destruktív bűnös, vagy konstruktív építő. Mert igazán talán ez etikai megítélése már a dolgoknak, de itt úgy érzem, hogy a pásztorációlógusoknak is meg kell foglalni, hogy van etikai vonulata is azért a lelki gondozásnak. Ez azért nehéz, mert mégis pszichológusként abszolút etikátlanul megértelek. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon kemény dilemma, hogy én találkozok olyan, és meg kell hallgassam, és éreznie kell, hogy megértem. Nem éreztethetem bele, hogy megvetem. Mert akkor én nem fogadtam előtt, mint embert, és Jézus elfogadott minden bűnös. Ezért nekem is, ha Krisztusba akarok növekedni, meg kell tudnom azon a szinten érteni, hogy ő érezte, hogy te értesz engem. Te érted az én valós problémámat, a helyzetemet, az én nehézségemet, és érzed azt, amit én élek. Na most azért ez egy komoly kihívás, és közben ott van a felsőbb én, az értékrend. Na, tudod, hogy ez mi? Tudom. Na most megszólalj, ne szólalj. Ha megszólalt, mivel szólalt meg? Mivel segíted? Mivel tud ő fejlődeni igazán önmagában? Mert, vagy pedig destruktívan fog hatni, mert lehet, hogy én akkor most megszólaltam, és akkor a gyászad megakad még jobban, nem lesz se földolgozás, se egy újabb előrelépés, hanem tovább regresszió, még mélyül a patológia, még inkább lent van. Érezzük azt, hogy nem mindegy, hogy hogyan szólunk és mit szólunk. De mégis el kell mondani, hogy van bűnös irányultság és van építő irányultság. Itt a kettő ugyanaz a destruktív, lehet így is fogalmazni a bűnös, de az, ami leépít, ami tönkretesz. konstruktív az, az égít valamit. Aztán vagy összedől, vagy nem, de meglátjuk, miből építettünk. És itt már az értékeknek van helye, hogy valóban értékekre, értékorientáltan építkezel, vagy pedig nem kellene az értéket, csak építkezel, legyen konstruktív egyetel, kívülök én mindenkivel. Ez is lehet. Tehát ez akkor olyan konstruktív, hogy én mindenkivel meg tudom érni. Hát persze, semmi nincsen, neked a vágyaid között nincsen az, hogy a szép és a jó is vonzon. Csak az, hogy konstruktív legyen, mert akkor az előre haladásod nem. Tehát vannak, amikor mi beleakadunk ilyen dolgokba, azért is merteném ezt így kiírni, mert nem csupán egy feszült élethelyzet az ilyen, hogy dilemma, döntés, nem tudom, akarom, nem is, igenis, nem is, hanem a végeredmény, ami megszületik, az már lehet, hogy destruktív irány, lehet, hogy konstruktív. Épít tégedet, építi az Istennel való kapcsolatodat, vagy leépíti. És az emberekkel való kapcsolatodat. Ez rögtön befolyás gyakorol. Na most látjuk azokat az életszituációkat, amiben előkerülünk, vagy életünk során találkozni fogunk vele, tehát az olyan, hogy utcára lépünk, fogunk itt testet találkozni autókkal, emberekkel, hosszal, szeméttel, szép és csúnya épületekkel, smoggal, mindezekkel fogunk találkozni. Kérdés az, hogy ezekhez a viszonyulásomat meg kell találjam meg én, és az én döntés képességemet, hogy hogyan döntsek ennek a megítélésében. Mennyire zavar, hogy zavar, nem zavar. Akkor milyen mértékben segítik az ilyen döntés szituációidat, illetve az előtt felsoroltakban a vágyaiddal való kapcsolatod. Tehát, ha visszagondolunk, csak egyet emeljünk ki, mondjuk pályaválasztás. Mennyiben segített a pályaválasztásodban a saját vágyaddal való kapcsolatod? Mekkora köze volt a pályaválasztásához a vágyadnak? Milyen mértékű ez? Van-e, vagy nincs, vagy 20%, 95%, stb. Aztán, hogy milyen mértékben segíti a mi döntésképességünket az előadás témájaként a célhoz való kapcsolatot. Hogy mennyire vagy kitartó a célokban is, hisz lehet, hogy egy döntést meghoztál, amit rászinten is volt, nál megkommunikáltad önmagaddal, és ezután van egy célod, ami csak irányultság. Eldöntöttem is megyek. És itt már rögtön azt mondom, hogy ez a célod, ez mennyire stabil, instabil. Pillanatok alatt vissza tudsz zökkenni, de akkor milyen mértékű volt a döntéshozatal. Tehát ezek is mind újabb dilemmák elé tesznek, de a célodon való kapcsolatban, hogy ismered te, milyen célra orientált ember vagy. Mennyire vagy képes küzdeni a nehézségek ellenére és a célokért, amit már lehet, hogy meghoztál, vagy nagyon gyorsan kialszik ez a láng. Füstbe ment el. Lehet ilyen is, mint Petőszínű. De lehetnek olyan terveink, hogy volt, aztán nincs. Meg mi akkor úgy gondoltuk, most meg már nem. Tehát ez is nem mindegy, hogy mi milyen kapcsolatot tartunk a célunkkal. És aztán, hogy segít-e a döntésünkben Isten, valóban segítségé, vagy csak akadály. Mert van, ahol akadály az Isten, személyes Isten, és itt azt hiszem Isten két korrekcióra van szükség, mert nem jól ismeri az egyén az Istent. Tehát az Isten az egyértelműen segítségünkre tud lenni, hisz megváltott, megszabadított. Tehát őtőle valóban várhatjuk a segítséget, ha nem tapasztaljuk, nem érezzük, akkor gondoljuk át életünket. De most ebben nem látnék bele. Tehát vágyammal való kapcsolat, tehát kiragadnám a kapcsolatnak az első részét, a vágyammal való kapcsolatot. Hát, hogy abban az érzelmi területben, hogy láttátok ezt a struktúrát, és ott a kettő körbe volt színezve, a pszichológián belül megkülönböztetett szendoros és motoros vágyakat, amiket így nevez a tudomány, és ezeken belül itt olvashatók a tett vágy, az élményvágy, az egoizmus vagy önimádat, tehát önmagam szeretése, a hatalomvágy, ezek valójában bennünk jelenlévő vágyak. Már a gyermeknél is észrevehetőek ezek a belülről motiváltságok. Tehát belülről érezzük, hogy tenni akarunk valamit. Tehát egy csecsemő is mozog. Tehát benne van ez a... És ha látjátok, motorosan az aktivizálódik a vágya, hogy ha már van kezem, azt mozgatom. Tehát az élményvágy, szintén, hogy úgy ez is egy olyan általános dolog, de gyakorlatilag belénk helyezett, hogy vágyunk bizonyos élményeket átélni. És aztán, hogy ez milyen mértéket ölt, és az önimádatvágy, tehát a hatalomvágy szintén az, hogy uralkodja. És a bűnbeesett embernek is ez volt, hogy olyanok lettek, mint az Isten. Tehát ebben benne van már az, hogy valahol ezzel meg lehet kísérteni az embert, hogy uralkodja. És az a helyzet, hogy néha bele kényszerülünk ebben a hatalmi pozícióba. Vannak, akik abszolút nem uralkodó vágyúba, de a helyzet adja azt, hogy elkezd uralkodni. Ahhoz, hogy működjön a rendszer. Tehát ez már egy összetettebb képe ennek, és akkor azt mondják, hogy minden egoista vagy szemben, hogy is, ha ő kilépne, összedőne az egész. De ezek újkor delegált szerepek, és nem az első intrafigéből működő mély és erős hatalomvágy. Tehát valahol azért jön hatalomra, mert különben nem lesz semmi. Tehát ezeket is meg kell tudni különböztetni, de ehhez is ismernek kell magadat. Te milyen ember vagy? Mennyire van benned a tett iránti vágy? Mennyire vagy az élményed után? Mennyire vágyós? Vagy a hatalom után mennyire vágyós? Ezek úgy nagyjából adnak egy képet önmagadról, mint egy tükör. És akkor itt a motorosban pedig a vágyak kiteljesülnek, hisz ezek már a megjelenési formáit mutatja, azaz, hogy egy alkotó vágy, aminek szükséges a hátterébe ez a tett vágy. Azaz, hogy én, ha már teszek valamit, akkor összekötöm valami alkotással, építek egy építőkockából valami, vagy egy legóból a gyermek, vagy aztán mondom, a házat építem, na most akkor szeretnék olyan kertet kialakítani, hogy most egy olyan tetőtéren gondolkodok, most ide ilyen tapétát szeretnék, vagy egy olyan asztalagról kis harmóniával legyen a színek. Lehet gondolkodni. Az érdeklődés szintén az élményvágyunkhoz hozzákapcsolódik, hiszen ha nem vágyunk bizonyos élmények után, amit a környezetünkből adódóan is érzékelünk, hogy ezek után vágyózhatunk, akkor az érdeklődésünk vagy múzottan meghatározottá válik a környezet által, de az nagyon jó, ha a kreativitásod ezáltal beindulhat. Mert az élet az nem annyira egységú, mint amilyen tudjuk tenni mi emberek vagy a kultúrán. Tehát az érdeklődés sok irányultsága az még gyerekben benne van, és aztán egyre inkább benyúlnak be minket egy vonalba. És elveszítjük a saját magunkkal való kapcsolatot, és akkor azt mondja, hogy én csak önmagamat a kapnámban tudom megítélni. Ez vagyok én. De hogy funkcionálok más keresztörökben is? És az én önértékelésemet még minden tudom meg, mert bizony nem csak a munkád adhat örömet. Sőt, a munkád adhat örömet egyértelmű, csak nem biztos, hogy a szakmád az egyedüli munkád. Ezt inkább így fordítanám. De hajlamosak vagyunk abban mondani, hogy csak a szakmád a munkád. És aztán ott van az önimádat, tehát a szeretet, érzem azt, hogy nekem mi jó. Az már kevésbé fejlődik ki a szocializáció során, hogy azt is érzem, hogy neked mi jó. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ezt is megtanuljuk, mert mi egy olyan emberek vagyunk, akik kapcsolatban kezdjük értelmezni magunkat. És vagy sikerül megtanulnunk szeretnünk, vagy nem. Vagy sikerül úgy megtanulnunk szeretnünk, hogy önmagamat is kezdtenek jártanak szeretem, meg a másikat is tudom szeretni. Szabadon, nem kényszerből. Tehát, és a szociális vágyak készségek az pedig inkább a szocializációknak a része, de mivel ha én tudom, hogy nekem mi jó, akkor érzem azt, hogy a másiknak az rossz, amiben van. Vannak olyan szociális helyzetben lévő emberek, hogy elgondolkodok, hogy én, személy szerint én mit tudok tenni. Az irgalmas samaritánus. tudok-e én személy szerint valamit tenni, az itt előjön a szociális vágyat. Éled ennem azt, hogy tenni akarok a gyengébbért, elesettekért, ez is isteni vágy. Mert Isten is az elesett emberért mozdul. Tehát, hogyha te érzed az elesett felé mozdulás, az megint isteni vágy. Ha csak ez motivál, akkor azt mondom, hogy ezt vizsgáld meg egy kicsit jobban. Mert te lehet, hogy ezáltal szeretném mondjuk uralkodni a másikban. És ez nem jó. Mert akkor te nem tudatosult a saját hatalom igényeddel. Csak kéne rendbe rakni, mert te egyértelmű. A másik, hogy a készségek, amik pedig gyakorlatilag adományok. Tehát talentumaink vannak. Ezeket vannak adományok Istentől, belénk helyezett, amiket vagy meg sikerült találnunk, vagy nem. Vagy segít a környezetünk ezeknek felfedezésében, vagy nem. Továbbá vannak olyan készségek, amik azáltal, hogy mi vágyunk tenni, akarni, és ezáltal gyakorlatilag a készségünk is kifinomul. És sikereket érünk benne, és egyre inkább akkor érezzük, hogy ehhez van készségem, ezért már vállalok bizonyos dolgokat. Tehát ez szintén nagyon fontos. És a munkához ez elengedhetetlen, mint egy olyan értéket, amit Isten szintén belénk helyezett és elvált tőlünk, de a szeretetben is a készségeknek nagyon fontos. És akkor áttérnék ahhoz a fajta inkább lelkivezetői szinthez, ahol ez inkább előjön. És a lelkivezetés az új keletű dolognak kezdett megfogalmazódni, ami katolikus egyházban nagyon szép tradícióra néz vissza. Protestáns oldalon én azt hiszem most kezdi nyitni a hóvirág magát, tehát ez egy nyilvazó szép dolog, ami bizonyos szinten működött. De azt kell mondjam, hogy ebben az intraktívés vertikumban kevésbé annyira, mint működhetett volna. És én ezekre személyesen találtam rá, és nagyon nagy értékeket találtam ezekben, és érzem, hogy ez segít. Tehát a hiteles és a hiteltelen vágyak megkülönböztetése, az a lélek megkülönböztetésének egyik oldala ez. Tehát ez egy karizma is, amit meg lehet találni, mert vannak a hiteles vágyak, ahogy mondtam, a destruktív és konstruktív leépítő-építő, hogy a hiteles vágyak azok többnyire azok, amihez, amiket Isten ültetett a szívembe. Tehát vannak olyan mély régióból lévő vágyaim, amihez van Istennek köze. Amit összeharmonizálhatsz Isten értékével, és ezáltal te értéket teremthet. És ebben az értékteremtődésben már érzed, hogy Istennel együtt tudsz dolgozni, együtt munkálkod. Van küldetésed, van ebből adódóan, van mit átadnod. Tehát vannak ilyen Isten által ültetett vágyak, és Isten szíve szerint való vágyak ezek. Aztán vannak hiteltelen vágyak, amik pedig arról ismertethetők meg, hogy mind Isten világától elvisz, mind embertársamtól elvisz. Sőt, önmagamtól is elidegenít. Most ennek a felismerés azért nem egyszerű, főleg mert kiszolgáltatottak vagyunk, ezek nagyon kemény emocionális mozdulások, azaz érzelmi, és ott kezdődik a probléma, ami az érzelmeinket sem ismerik föl. Hát ezt én nem érzem. Olyan nehéz néha komolyan beszélgetések során is, valahogy négy öt alkalom után sikerül oda eljutnunk, hogy megfogalmazza valaki a saját érzését, ami sajátja. Most ez mind akadályoz annak érdekében, mert az érzelmeiben van elakadva. Tehát addig én nem tudok értelmében segíteni, ha az érzelmei vannak elakadva. Hát ahhoz le kell mennünk egy lépéssel lejjebb, és ott már esélye van annak, hogy az kitisztulhat. És azon a területen dolgozunk együtt, ha biztonságban érzed magadat velem, tehát az valaki fele bizalmad van itt jó értelemben éve. Mert akkor beengeded abba a belső szobába, amiben még te is olykor ritkán jársz. De ezek szent helyek, tehát ezt tiszteletben kell tartani. Tehát nem szabad oda betörőként bemenni. ezzel csak azt akartam mondani. Tehát a hiteltelen vágyok, ez az a dilemmáknál talán előjöhetnek, hogy ez most a vágy, ez milyen benned? Mi, honnan jön? Ez a nagyon erőteljes vágy. Mi köze van ehhez esetleg még édesapádnak, édesanyádnak? Vagy a környezetednek? És akkor lehet pontolgatni ezt a vágyat. Érdekes felismeréseket lehet jutni, az biztos. Ami viszont segít a döntés, jól mérlegel döntéshozatalban. Na most a vágyaimmal való kapcsolat második része, a harmadikban ezt láttam, hogy a vágyaink olykor kapcsolódnak a karizmánkhoz. Itt Isten belénk küldette, hogy evangélizátor vagyunk, a bölcsességnek beszélve adatot, de mindent a Szent Lélek munkál. Tehát vannak valóban karizmáink, amik Istentől kapott, főleg a megtérés után érzékelhetőek ezek a dolgok, amikor a felfedezéssel, a megszentelődés útján csodálatos útra vezetett bennünket, hisz az identitásunkat meghatározhatja. A jelenlétenünket, azt, hogy hogy gondolkodunk, hogy létünk, mifele nyitunk, mifele zárunk. Tehát ezért nagyon fontos tudni, hogy milyen karizmákat tud adni Isten. Esetleg mit helyezett belé? Valaki lehet, hogy felfedezte már benned, vagy te is már kezdett érezni, hogy ott van valami küldetéshez köze, és Isten azért adta, hogy ez valaki kezdje valamit, mint a talentum. Forgasd be. Ilyen föl kéne fedezni. A másik, hogy a vágyaink azok bizony összeköttetésben vannak a mi személyiség alapstruktúránkkal. És ez a személyiség alapstruktúra, az első képet emlékeztek, az az egész. Tehát a személyiség alapstruktúrájában én a Riemanni személyiségmodellben gondolkodom, amit nagyon találó és egészséges és jól tartok, mert ez a félelmen, a szorongáson alapuló megközelítés, és ez analitikus irányultságú, tehát analitik a területéről hozott dolog, mert bizony a félelem az nagyon mély gyökerű. És nagyon tudunk nagyon legbelül félni. És elmondom ezeket a félelmeket, amiket Riemann jött rá, az ő rendszerezésében van ez, hogy önmagában a személyiségmodelletől csak annyit, hogy nagyon sokan közülük átfedések vannak. Megpróbálják megfogni a megfoghatatlant, de körülbelül érzékeljük, hogy miről van szó, és ettől sokkal összetettebb és megint differenciáltabb az egyén. És ezért miért összethető, mert nem ennyire egyértelműek ezek, de mégis a hangsúlyok és a mennyiség és a mértékben felismered önmagadat. És általában kettő igaz rád ezek közül. Aztán van egy vegyülés is, hogy azért ebből is van, abból is van, bizonyos területeken. Tehát nézzük először az egyes, a skizoid személyiség struktúrájú egyént, akinek az alapvető félelme attól van, hogy neki kötődni kell. Fél a kötődéstől. Fél a kapcsolattól. Fél a mélyebb kapcsolódástól. És ez motiválja őt gyakorlatilag a döntéseiben. Ennek megvan a, hogy miért ilyen az ember, ebben most nem mennék bele, de alapjában véve ez egy erős félelem, hogy én kialakítsak egy intim, mély, belsőséges, szeretetteljes kapcsolatot. Ha ebben nincs fejlődés, ez az egyén, ez nagyon el tud vonulni. Ő önmaga boldog. Gondolja magát, de valahol a környezete meg szánakozik fölötte, hogy hogy jó neked az, hogy elvonult vagy a magad világában. Egy autistától normális, de egy egészséges embertől, ha ez nagyon erőteljes, ott jön a probléma, amikor egy intim kommunikáció elkezdődik egy párnál. Te abszolút nem érted, meg én azt kell mondjam, hogy nekem mi jó. Hanem még önmagadnak se tudod, hogy neked mi jó. Tehát, mert önmagától is fél, hogy mélyebbre tekintsen. Nem akarok kapcsolatba kerülni. És ez véd engem. Valószínű, mögötte van az, hogy ennek sok negatív kapcsolódása volt, élmény szinten. És azt kell mondjam, hogy élmény szinten, amikor mi párválasztásnál szerint is sok kapcsolódásunk van, azért azt mi visszük magunkkal. Mindig leválunk valakiről, és hogyan válunk le? El tudjuk gyártolni, vagy már rohanunk a másikba is, ugye, hogy jó vagyok. Tehát bizonyítjuk, és aztán nem sikerülnek a dolgok. De nagyon nem mindegy ezek is, mert ezek lélektanilag lassabban történnek, mint a valóságban mi szeretnénk. És az intellektus meg a környezet is, hogy és akkor az érzelem meg azt mondja, hogy nem tudom, kéne most örüljek benne, de mégis sírok. Az egyik szemem nevet, a másik sír. Tehát ezek elég nehéz szituációk. Aztán van a depresszív alkat, azt pedig fél a magától. Azt meg minden állam képes kapcsolni, és ez azért veszélyes tud lenni, mert minden vágyát képes elmenni. Mert neki nagyon fontos, hogy csak hozzá kapcsolódja. Az jó. Akkor biztonságban meg minden. De ezzel túlterhelheti a kapcsolatot is, mert másik azt mondja, hogy egyszer tudnánk csinálni, sőt, hatottuk, hogy nekem még nehezebb, tehát meg idő után már kényelmetlenek ezek a kapcsolatok, de benne van a dolog. És itt a alapjában nézve a magányoddal, hogy vagy te ember. Miért félsz a magányoddal? Miért félsz egyedül lenni? Jézus elvonul a tisztát a magányába van. Getsemáné kertben, kemény szituációban elvonul, bár vannak szerető társai, amik tartanak. De érezzük azt, hogy a magányba el tud vonulni. Sőt, Isten is bátor bennünket, hogy menjünk be a belső szobánkba. Tehát itt is van az, hogy... És akkor esetleg van olyan ember, már volt egy ilyen kamasz, akivel beszélgettem, megdöbbentett, éreztem, hogy semmi motiváció nincs. És már tényleg nekem is nehéz volt az a feszültség, hát mondom, hogy ráérek, hát itt vagy, én most csöndben maradok. Már ugye eltelt 3 perc, nem kíváncsi vagyok a reakcióra, hogy mi lesz erre, mert már kérdeztem, és azt látom, hogy semmi energia. Le vagyok, mintha belőttek volna a gyerekmondva, de ez egy tiszta gyerekről van szó. Önmagában olyan, mint egy drogos. Tehát most akkor azt mondom, hogy valami elveszett, és így nem tudom, hogy mire elegendő ez az ember. Hát ő neki se, hát nem boldog, az már világosabb kérdésekből ezt kiderült. De hát, hát legyen, ami legyen. Akkor most egy kicsit magára hagyom, kipróbáljuk itt. Mit hoz ez? Nem mondom, hogy már rápróbáltam innen, onnan, mint a halat megfogni, hát én is véges vagyok, kicsúszhat a kezemből, hát lépek akkor egy ilyet. És érdekes, hogy azt kérdeztem tőle, hogy de nem kérdeztem semmit pontos, hanem megszólalt, hogy kérdezett valami? De mondom, kérdezhetek, hogy neked mit üzent ez a csend? És mi volt a válasz? Unatkozom. Hoppá! Hát mondom, én nem azért vagyok, hogy téged szórakoztassalak, de ha ez egy drasztikus lépés volt, de szívesen, ha tudunk egymással kapcsolatot szállni, akkor tudunk beszélni, ha legalább tudom, mit akarsz is. Ez egy olyan alapvető dolog, ami teológia nagyon nehéz megfogni, mert az én erőt valahol olykor a prédikációk gyengítik. Nem szabad az egyiket a másik ellen kiáltani, én pillanatilag erre jutottam. És az én erőre szükség van, a pszichológusok ezzel dolgoznak. Tehát az én, amikor mi van benned? Most a Csernusnál én nem ez a fajta szemléletet vallom abszolút. Ennél az egy fiúnál elég intenzíven kellett belépni, de azt hiszem már, mint egy drogosnál csak ez működik, hogy tér magad, hogy egy kis sok kell, hogy magához térjen. Tehát egy normális embernél ez nem így történik. Elveszítettem a fonalat, elnézést kérek, hogy én erő, igen, az én erő és a kegyelem. És én teljes mértékben legyek nyitott és kiszolgáltatott a kegyelem elfogadására. De úgy értem, ezzel egyik vonalban, mint a sínpár, tegyél meg mindent, ami rajtad áll. Tehát, és itt van olykor az, hogy ó, én nem tehetem, majd lesz úgy, ahogy, meg majd az Úristen megmondja. De hogy mit gondolok én, mire vágyok én, ezt nem is egyeztettem Istennel, Tehát akkor hogy mondja meg az Isten? Tehát ez egy kicsit ilyen dilemma már rögtön, hogy akkor a miből? Tehát akkor ezek veszélyes utakat tudják vinni az egyén. Kegyelem az, hogy nem jut gödörbe. Inkább így fogalmaznám. És tehát nagyon fontos mindkettő ugyanolyan 100%-os. Azt mondom, hogy a kegyelem a nagyobb. Nem végesek vagyunk, de az Isten végtelen. Tehát félelem a magánytól. Ez egy reflektív alkat, aki fél önmaga lenni. Mert fél attól, hogy egyedül van. Ezért kapcsolatot keres minden áron, és ezért a vágya is képes teljesen elnyomni a szándékát, az akaratát, és ebből egy alkoholista és egy alkoholista család kialakulhat. És a férjnek bármit lehet tenni, átvágolhat. És ebből adódóan egy olyan magatartásforma kell uralkodóvá válni a másik félen, hogy mindent kiszolgál. És innentől megromlott az egész rendszer úgy, ahogy van. Na most a félelem az unalomtól, na ez a jó, hogy a következő, ez meg egy hiszteroidnak nevezett személyiségalkat, aki pedig megőrül attól, hogy rájönne az unalom. Tehát folyton aktív. Tehát le se lehet lenni. És már van, amit hiperaktívnak neveznek gyerekeket, de ott figyelemzavarral van probléma. Itt inkább arról van szó, hogy jaj, csak ha egyszer megállok, akkor látok, mit kezdeni majd magammal. Tehát gyakorlatilag, és ettől vesztegek, és azért vesztegő aktív vagyok. Pedig lehet unatkozni is, sütteti a hasonlókat a napon. Tehát élvezni, átadni magunkat annak a jónak, amit Isten gondviselésként ránk ad. És jókra is rosszakra felhozza a napját. Hiszen itt van az, hogy ez adomány, az, hogy egy szép zöld övezetbe kimészsétálni, az is egy adomány, hiszen megajándékot azon keresztül rengeteg minden élménnyel. És aztán van a félelem a bizonytalanságtól, ez pedig a kényszeres személyiség struktúrával rendelkező egyének, akik pedig olyan mértékben be akarják osztani az egész életüket, hogy aztán Istennek nagyon kevés helyet adnak, mert mindent le akarok fixálni biztosra, biztos 100%-ra kell mindent. De a kegyelem meg tudja, hogy van kegyelem, de azért annyira le kell, és akkor egy kicsi merevség, szögletesség érződik olykor ezeken az egyéneken, de ő meg attól fél, hogy jaj, mi van akkor, ha rám föl valami bizonytalan érzés. Ezért nem akarom ezt megélni, mert ezt rettegek a bizonytalanságra, nem tudok vele mit kezdeni, és akkor ebből adódóan inkább biztosítom magamat. Olyan szabályokhoz, törvényvallás milyen jó, akkor az megadja nekem a biztonságot, nem kell gondolkodni, nem kell érezze, helyettem megmondták, úgy is teszem a lépéseimet, és biztos vagyok, és határozott vagyok. Csak elveszítettem olykor magamat. Meg az, hogy el kéne gondolkodni, hogy te mennyire félsz a bizonytalanságtól. Honnan jön ez meg én? Mert ez valami élményed biztosan ezzel kapcsolatosan, és elég negatív. Tehát aztán a vágyaimmal látjátok a félelem, a vágy, nem akarok kötődni. A magán vágy a kötődés fele. Vagy a unalom, ahol vágy a tesztele, nagyon fölfogodott. Vagy a bizonytalanság vágy erőteljesen a kocka, biztos, német, stratégia. Mindennek ideje van, valóban. De annak is, hogy az unalomnak ártam magad. Nem az unalomnak, de az elengedésnek. Tehát így valóban ideje van annak. Csak ezt egy kicsit életszerűbben, rugalmasabban kell megélni. Tehát az a jó, hogy nem annyira erőteljesen, karcosan jönnek a felszínen, mert mindegyikünkben van valami, csak nem annyira karcosan jönnek ezek a felszínen, mert értékek önmagában. Hisz érték az, hogy én nem akarok mindig kapcsolódni, ez az ember ez képes magányában lenni. Nagyon mély misztikus vonalat el tud építeni önmagával is, tehát a szerzetesek vagy a pusztába kiment egyéneknél lehet, hogy elegem van már belőle, ne fáradtatok majd, el vagyok. Én már láttam, tapasztaltam ennek. Vagy a fontos érték van abban, hogy a magánytól való félelem, és én kapcsolódni akarok. Milyen jó, mikor egy ilyen ember dolgozik azon, hogy ne adjuk fel az első nehézség után a kapcsolatot. Milyen én erő. Milyen jó, hogy te depresszív vagy. Te nem néz ki rögtön attól. Ha úgy csak akartam kapcsolódni, hát akkor meg kell fejezni. Tehát milyen pozitív erő is van ebben. Tehát azért a személyiségekben elrejtőznek olyan erők, amiket mozgósíthat az Isten. Aztán itt van a következő, hogy a vágyaim a karakterem függvényében, azaz, miután döntést hoztam, felülvizsgálva az én belső vágyaimat is, felszínre hozva, megvizsgálva, destruktív, nem destruktív, bűnös, értékes, akkor utána mindenképpen van egy vágy. Eldöntöttem, elindulok. Milyen értékű ez a vágy? Erről szóltam a legelején. És utána ez a vágy, ez egy akaratot is gerjed bennem. Ha ennek a vágynak kicsi a dinamikája, mint ennél a fiú példányodat, bocsánat, akkor csak álmai lehetnek az életre, hogy nem valósít meg semmit. Itt nem is tudom, mire vágyok, de én nem is akarok semmit, csak ülünk a padon, és ez így jó. És boldog vagy? Nem. Tehát valószínűleg mégsem annyira jó ez a tétlenség. Tehát ezért a célra irányuló vágy az is fontos, hogy tudjuk tartani. Tudjuk-e ezt megőrizni, hisz már ha egy jó döntést meghoztál, akkor igazán a kihívások ezen a lépcsőn jönnek, hogy mennyire tudsz az elfogadott döntésedbe továbbra is vágyat gerjeszteni, hogy akart is azt megvalósítani. Pedig csomó akadály is jön. Szerintem csak van egy bizalom, szívbéli bizalom vagy abban, hogy az Úr is velem van, és Gedeon megcsonkítja és a saját szerejét egyre kevesebb van, és azzal is győzelemet tud alakni. Tehát vannak itt tapasztalat, hogy tudja mozgósítani ezeket, hogy milyen az Isten, és én hogy értem meg az Isten. És aztán az akarat az meg már csak egy megjelenési forma, hogy érződik, hogy az nem van elég akarás, vagy nincs elég akarás. Vagy csak egy levegő, szusztantam egyet, de már holnap nem. Mennyire kitartó ez a dolog, és ez ad egyfajta jellem karakterbeli tulajdonságot is belénk, hogy nagyon könnyen feladunk dolgokat, vagy nagyon könnyen elengedünk, vagy nagyon tudunk harcolni, sőt, esetleg nagyon tudunk harcolni. És közben nem nézzük azt, hogy ez a harc mennyire véres, vagy mennyire érdekeket sértő harc. Mert a türelem az a szeretet. Tehát a szeretetnek a része a türelem. 1 Korintus 13. Tehát ezt nekem mérsékelnem kell a vágyamat is, a szeretet függvényében. Így igaz, hogy adekvált az, ami szeretelés, és tette be a sík. Mert így nem lehet elérni azt. És ez szépen formálja Krisztusi beljellemezet is, és azt hiszem ez egy életre szóló kihívás, hogy mint Krisztusi alkattá tudjunk mi válni keresztény emberként, de ehhez is mennek kell a vágyaidat, Isten vágyát, gondolatát, stb. És akkor itt van egy másik rész, hogy a vágyaimhoz van köze a szocializációnak, azaz a környezetemnek, és itt úgy nevezem self-élményeknek, amiket odahagyva a családodban megértél, környezetedben, iskolában, stb. És ezek befolyással vannak rád, hogy mennyire erősek a te vágyaid. Felszínbe jöhettek, vagy nem? Nagyon megtörték, betörték, vagy egy jó mederbe terelték, vagy aztán mindent szabad neki. Hát ő ez egy olyan tehetséges ember, neki mindent. Csak nem tudjuk már 14 évesen fegyelmezni. Tehát érezzük azokat a nevelési hiányosságokat, ahol nem volt megerősítve olykor sem a viselkedés, sem a hozzáállásbeli dolog, hanem csak te olyan szép vagy, te olyan tehetséges, őre várunk mindent, és valójában hiperaktív, a gyermek és nem egy zseni. De zseninek jobb nevezni. Tehát ez pedig egy nagyon nagy tévképzet, mert nagyon erős vágyak vannak, de tele destruktivitással. Hát itt szerződik az egész környezet. Itt aztán ember legyen a tartának jelenleg az ember mellett, még képes életben maradni, úgyhogy nem érzik ki. Tehát vagy egy antiszociális embernél, de ez nem egy bele, de ez már patológia. Tehát, de itt bizony felelősség van a szocializáló környezetnek, és az élmény a vágyhoz való kapcsolódás. Felszínbe sikerül hozni mindent ehhez, vagy sikerül egy kis mederbe beterelni, és akkor nagyon jó, vagy nincs is, elfogjuk. Ez nagyon drasztikus. abból szegényen nagyon kevés fog megjelenni. És akkor végezetül, illetve amit zárszóként mondanám, a vágyammal és a célommal való kapcsolatom. És a cél az nekem kevésbé olyan gazdag szó, fogalom, mint a vágy. És most inkább elvettem a hangsúlyt, a cél inkább az irányultságommal való kapcsolat, inkább a cél az irányultságot jelenti. És ha célba vesz egy katona valakit, az azt mondja, hogy most rá fogok lőni, vagy pedig éppen mellé fogok lőni. Tehát nem mindegy, hogy emberközpontú, és akkor bűnös vágy, vagy mellé is tud lőni, és akkor mintha lelőttem, hogy mégsem tölt embert, ahogy azt mondja, hogy második világháborút megjárt embereknél hallottam már, hogy hát igen, de valóban meg bántott azt, hogy miért üljen el azt a másikat. Jó, van ilyenre is lehetőség, hogy mellé lő, tehát mennek közel hatról van szó, de előttük mi a golyónkat, itt nincs baj. Tehát nincs, hogyha lőttünk volna, de mégis az emberi érték fontosabb volt, de ezek is megint megítélés kérdése, de érezzük, hogy a legfőbb értékeni az embernél valószínűleg az ember volt, az élet, és nem az, hogy győzünk. Szóval ez egy nagyon nem messzire vezető dolog. De a célommal való kapcsolatom, ahogy érezzük azt, hogy mennyire sikerül azban az irányba tartanom magamat. Mostanság volt a Robin Hood film, és abban Ernest jelenet volt, a filmkuszon néztem talán, belenéztem, nem értem lényegni, hogy kihúzza a kis fiam miatt, és akkor odalép hozzá, hogy Robin, na, beletalálkozik. Mikor éppen jönni, akkor megbírtják a születük szerte. Bele nem, csak nem egészen oda, ahol kell. És azt mondta, mint nagy bölcsen, hogy hát össze úgy lőni pontosan, mert ha harc van, akkor ott megzavarnak 50 tényező, nem lesz ilyen békés, kihúzom, félre tartok. És akkor sokkal aktívabb a harcmező, és ezt fordítva eljátszott, ezt a Robin Hoodnak nem sikerült, mert a hölgy nagyobb hatással volt rá fuvallata, úgyhogy érződik azt, hogy bizony a környezeti tényezők is a célba tartásomba be tud lépni. Bármennyire is ügyes volt Robin Hood, az a hölgyel olyan kapcsolata volt, aki olyan mértékben befolyásolt, hogy a célba tartás abszolút más irányba vitte a világ, úgyhogy ezek is ott vannak, hogy megfélethetem a jó célomat. Tehát olyan befolyást tud rám hatni, amiben elveszítem a szabadságomat. És azt hiszem, hogy az egy jó döntés, mikor akinek tudja tenni, célra tart, és bármi zúg esik, mert Isten előtt megharcolva, ember előtt jó lelkiismerettel döntést hoztam, végigjárom. Nem egy olyan spártai katona szimbólum alakja, aztán a Jézus kitör, és akkor is ott én engem ideállítottak, mindig le nem járnak, és aztán belehalok is. Mert itt az érték a élet megint nem volt, de a kitartás az akkor meg is kezdődik szegény. Tehát ezek olyan dolgok, hogy itt a célhatartás közben újra kellett volna értékelni. Hát itt egy olyan dolog jön, ami elejét bennünket, hát ez nem normális. Itt hiába célhatartás, hogy ez becsületeit, tehát ebben tökéletes. De most akkor ezután egy ilyen csúnya szóval érvező integrált személyiségem, az, amikor összerendeződik, mint a puzzle, az nagy élmény, amikor bizonyos dolgok összerendeződnek, és ebben gyönyörködött az Isten is. Tehát ez is egy olyan szép, amikor megéljük ezt négy szem közt egy emberrel folytatott beszélgetésen, akik úgy összeállnak a két. És az nagyon nagy élmény tud lenni, de ebben a kreációban, ebben a teremtés csodájában is Isten ezt, az, valahol itt részesülhetünk néha ebben, mikor ha mi magunk integrálódunk, és amíg vágyainkat is sikerül integrálni önmagamban, akkor van borzongással el tud tölteni, hogy de jó, hogy van. Az lesz, hogy már van másik kezem, már használom én így beszélek, mint előzőleg. Tehát része az, és már kezdem érezni, hogy mire van. Lehet, hogy ezzel holnap ütök. A vágyammal csuttok rosszul bánni. De akkor utána azért elgondolkodok jó esetben. Tehát úgyhogy a cél, vagy így fogalmaztam, hogy integrált személyiségemben válasz a valóság kihívására. Azaz, mindig arról beszél a jelenet, mennyiben, illetve a jelen döntése, mennyiben sikerült integráltá tenni önmagadat, önmagad számára, és Isten téged hív meg, mint Pétert, mint János, bárkit, mennyire tudsz mozdulni az ő irányába, embertársad irányába, önmagad felé, az ismerete anyagod alapján, az értelmeid alapján, és az értékrendod alapján. És a valóság az mindig változó. Tehát ezért nagyon szép és aktív az életén, ebben mindig gyönyörködöm. Tehát nincs két ugyanolyan nap. Tehát ez valahol dinamikus valóság az élet, és én ebben nagyon pillanatban boldogunk értem magamat. Mert a valóságot úgy próbálok szemlélni magadban. Tehát nem ne hazudtuljuk meg, ne fessük szedre. Ideáim alapján próbálom szedre fekteni akkor, amikor már romhalmazokat látok. Aztán van, hogy ezek meg is terhelnek engem. Érdekes csak azért van, amikor egy kis tudat alatt jön, egy álmom önmagam előtt értelmeződött. És ez egy dilemmával is elindított szakmai dilemmával, hogy a halottat akarom újraéleszteni. Egy halott kapcsolatot. És aztán az álmomban érdekes álmom volt, és az azért lehetettem tényleg gondolkodni, hogy ez mit szimbolizál nekem. Mi köze van, nagyon furcsa volt tényleg, hogy rémálom volt. És bizony elfolytott ott, amire úgy éreztem, hogy ez itt meghalt ez a kapcsolat. Na most itt jön a prófétai látás, hogy Isten még a csontokra is tud húst teremteni, úgyhogy azért most ez a hitkel én még azért lálom ezt a kapcsolatot, de azért belül éreztem, hogy itt ez lehet, hogy meghalt, elmentek. Tehát ezt nem tudom meg, itt nincs mit helyre rakni, itt egy másod a gyász lesz. Tehát, és én ezzel nem akartam tudomást venni, nem ezeket. És éreztem, hogy én ezeket meg fogjuk próbálni helyre rakni. Csak ez olyan, mint amikor az orvos nem mutatja a gép, hogy ez már meghalt, de csak azért is próbál majd próbálkozni. Hát igen, drasztikusan nem akarok majd próbálkozni, azzal, hogy talán az Isten képes a holtakat is élővé tenni, ebben hiszek. Tehát ebben hiszek. Ezért van reménységem. De ez csak az én személyes hozzáállásom. És akkor ezzel zárnám azt, hogy végül is ez egy kicsit lehet, hogy jól ismert már területekről is ugyanez a pontozás. Minden esetre ezek elég hosszú utak a lelkigondozás során. Lehetnek hosszú utak. Mert van, hogy a legelején elidőzünk néhány alkalmat, mert nem jól érzékeli a valóságot. Az észlelés nem normális. Mondjuk, ha én azt képzelném, hogy szárnyom vannak, és ezt én nektek be szeretném bizonyítani, és mindegyik őket azt mondja, hogy te nincs tárgynak, felejtsd el, nincs kezed van, lábad, azok jó, működőképesek, ne akar, de én figyeljetek, repülni fogok, és kilépek a tanul, puf. Jövékelni fogom a valóságot, a gravitációs 10 méter per szekundum négyzetet, és rögtön észlelem annak a helytelen megítélését. És lehet, hogy egy ideán volt magamról. Na most ezt az ideát lehet, hogy ránkapják, a szüleink ránkapják a szeretteink, és olyannak képzeled magadat, amilyen nem vagy. Tehát, és ezzel is néha jó szembesülni. Mert sokkal te jobb olyannak élni meg magamat, amilyen vagyok. És aztán azt valahol integrálni és összepakolni, miért értően, hogy az egy működőképes jól mégisten szolgálatára is felhasználható személy legyen, aki tud szeretni és tud dolgozni fejt gondolatával zárva, mert egy alapvető érték, de isteni érték a munka és a szeretet. Úgyhogy ezek a lépések az integrálódás fele is, hogy valami vágyam nem integrálódott belém, ezért a helyzetemnek valószínűleg rosszul ítélem meg, a problémát sem úgy látom, mint ahogy van, probléma kezelése, alternatíva keresése, itt már van-e vágy aktivitás, vagy nincs? Hát mondja már meg, legyen kedve. Hát nem. Hát felnőtt ember. segítek azon, hogy megtalálja. De nem szeretném megmondani ön helyet. Nem az édesapja szeretnék lenni, nem a nagyapja, nem is a bőrzsű gurú. Embertársa szeretnék lenni, mert csak ennyi vagyok, nem tudom. Tehát aki szereti magát, mert ez érződik. Mert fontos, hogy mit érez és mit gondol. És utána, ha sikerült megvalósítani a döntését, akkor azt, ha jól ismeretben tudja a döntését meghozni, akkor azt tudom mondani, hogy elértük azt, amiért dolgoztunk, mert az épít. Ha úgy. Ha nem, azt elfogadom. És én imádkozok érte. De az ő döntése volt. Többet nem tudtunk összerakni. Mert nem volt benne több. Tehát ebben áll nagyon nagy felelősség, hogy látok-e benne még, mit látok, megvalósítható előtt isteni kegyelmi pillanatokat. Ezért én nekem mindig és újból a munkát fel értékelni kell önmagamat. Tehát azért nekem ez egy kedvenc témám, mert ez egy befelé figyelését szeretek. Vágyódom iránta, de nem tudok eléggé a vágyamnak élni. Mert talán így fogalmaznám. Ezt gondoltam most közétek hozni, erre nem lépnék rá, csak kimutatta azt, hogy azt az első képkockának a részét. Úgyhogy én nagyon köszönöm a figyelmeteket, meg hogy ilyen késői órában, munka után, azért még itt ott láttam szemeket, akik figyelnek. Úgyhogy ezzel megköszönöm, meg a meghívást is. És hogyha esetleg vannak kérdések, gondolatok, amiket ez indított az előadást, meg ellenvélemény is, mert én is még tanulok, meg pap vagyok, tehát jobb a foltájszám. Én nyitott vagyok arra, hogy okítsatok, ahol én nem jól látok. Igyekszek nyitott lenni.